25. Péntek. Elit egy hete ölték meg. Rodriguez irodájának épületét kitakarították és megnyitották a dolgozók számára, kivéve az ő irodáját, ahol pár rendőr dolgozott a számítógépén. Lucas bement az irodába és megismerkedett Rodriguez titkárnőjével, egy fiatal nővel, aki egykedvűen fogadta a hírt. Hétfőre meg lesz az új állásom, mondta Lucasnak. Ehogy most a gazdaság pörög, még egy hulla is talál állást. Hopp, ezt talán mégsem kellett volna.
Maga szerint Richard képes lett volna megölni magát?
Nem volt az a szomorkodós fajta, válaszolta nő, de azért az ajkához emelte az egyik ujját és elgondolkozott. Másrészt viszont, ha valamit a fejébe vett, azt azonnal megcsinálta. Impulzív típus volt. Nagyon gyors. Szóval ezzel a sok hírveréssel, hát, de nem tudom. Lehet, hogy az ember csak akkor ismer meg igazán valakit, ha az illető elkövet valami ilyen hülyeséget. És aztán meg, már persze minek, hiszen az illető halott. Szóval nem is lehet igazán megismerni valakit, nem? Már ha úgy belegondolok.
A folyosón Lucas így szólt a Szent Poli rendőrnek. Úgy tűnik, jól bírja a lánya főnök halálhírét. Ja, nekem egy kicsit túlságosan is jól. Nem lennék meglepve, ha találnánk nála letétben némi kápét, vagy egy kevés anyagot. Pénzt esetleg, de anyagot nem hiszem. Ahhoz túl liba, hogy drogot bízzanak rá, mondta Lucas. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy ő volt az értelmi szerző az egész dílerkedés mögött.
Benéztek az ajtó résén át az irodába. A titkárnő az egyik rendőrrel beszélgetett, és közben öntudatlanul is az egyik hajtincsét csavargatta a mutató ujjával. Lucas és a Szent Poli zsaru összenéztek.
Hát, azért nem fogadnék rá. Tudja, ki kell nekem?
Szólt Lucas.
Az épület gondnoka.
A gondnok idegesnek tűnt.
Bármit megteszek, amivel segíthetek.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet kijutni az épületből, ha az ember nem jöhet ki a garázsból kocsival, és a főbejáratot sem használhatja, valamint a két épületet összekötő átjáró is le van zárva.
Arra gondol, hogy tegyük föl, járt itt valaki tegnap este?
Pontosan.
A gondnok alaposan elgondolkozott a problémán.
Nem lehet, mondta végül. Kulcs nélkül legalábbis semmiképp. De az összes kulcs két karikán van, és az embernek tudnia kell, hogy mit akar, mielőtt használhatná. Másrészt, a kulcsokon csak egy számsor van, és akinek csak egy kulcs kell, az egész karikát el kellene lopnia, amit senki sem tett meg. De még ha el is lopta volna, akkor sem tudhatná, hogy melyik kulcs mit nyit, amíg végig nem próbálja az összeset minden zárnál. Ami pedig így önmagában is eltartana pár napig.
Tegyük föl, hogy a mi emberünknél nem volt kulcs.
Hát, a második emeleten van néhány nyitható ablak, onnan leereszkedhet, de azért az elég feltűnő. Az utcán még éjszaka is van forgalom.
És elég magas az a második emelet, tette hozzá Lucas. Hosszú kötél kéne hozzá.
Ahogy mondja.
A karbantartó még egy percig gondolkozott, kissé zavartan.
Szóval azt mondja, hogy a garázson hát biztosan nem mehetett ki?
Nem.
Hát, én a helyében egyszerűen elrejtőznék valahol, kivárnám, amíg a zsaruk elmennek, aztán egy alkalmas pillanatban kisétálnék a tömeggel. Elég sok helyen el lehet bújni az épületben.
A Szent Poli csapat elég alaposan átkutatta a házat tegnap este és ma reggel.
Az biztos. Annyit szaladgáltam, mint egy kengyelfutó gyalogkakuk.
És mi van a hátsó sikátorra nyíló kijárattal?
Arra is zárva van minden bukó ajtó, és... Várjon csak!
Mi az?
Ott van egy kis ajtó. Elég nagy zár van rajta, de...
Belülről nyílik, fejezte be Lucas a mondatot.
Igen. Bár én soha nem használom. Ha nagy szállítmány érkezik, csöngetnek, és a bukó ajtót szoktam kinyitni.
Nézzük meg, mondta Lucas.
A gondnok elindult az épület túlsó vége felé.
E kintről csak kulcsa lehet kinyitni.
Nem lehet csak úgy behúzni?
Nem, rá kell fordítani a kulcsot, vagy pedig belülről a kilincsel,
mondta a gondok. Lesételtek az alak sorba, majd végig egy hosszú folyosón a rakodókapukhoz. Lucas odalépett a kisajtóhoz. Egy fém ajtó volt, benne egy drótokkal megerősített vastag üvegkukucskáló. Lucas így szólt.
Ne nyúljon a kilincshez, van itt valami fényforrás?
A gondok talált egy villanykapcsolót és felkapcsolta a világítást. Megnézték az árat. Lucas így szólt.
Nyitva a zár.
A fene!
Lucas körülnézett a rakodó téren és megkérdezte. Hoztak Rodrigueznek valaha ide valamit?
Hát, a bútorait valószínűleg igen.
Amúgy látta őt erre?
Nem, senki sem jár erre, csak ha jön neki valami.
Azt hiszem, beszélek velük, mondta Lukasz.
Mit mondtak?
Kérdezte Del. Először nem hitték el, hogy ez nem számít, semmi jele nem volt szerintük, hogy bárki más is járt az épületben. Aztán elkezdték egymást szidni, válaszolta Lukasz.
Szerintem mi is lövöldöznénk egymásra.
Ez egy csendes kisváros, mondta Lukasz. Gyalog mentek a városban, Lukasz egy nagy barna borítékot tartott kesztyűs kezében. Még hidegebb volt, mint a hét elején, és bár az ég tiszta volt és kék, az utcákon csípős szél söprögetett. A bevásárlók maguk mögé burkolták a kabátjukat, az öltönyösök pedig vicsorogva szenvedtek a szélben.
Ha nem mondod meg, hogy mi van abban a borítékban, akkor eléggé zavarban leszek, mire odaérünk,
mondta Del. Majd úgy teszel, mintha végig tudtad volna.
Ezért szivatsz, mert bal lábbal keltél fel.
Nem igaz, ma jó a kedvem, válaszolt Lukasz.
Meg vagyok lepve, mondta Del. Vagy megoldottad a nyomozást, vagy megdugtad Jael Corbót.
Miért? A kettő egyszerre elképzelhetetlen? Kérdezte vidáman Lukasz.
Ennyire senki sem lehet szerencsés, mondta Del. Szóval mi van a borítékban?
Majd India elmondja, válaszolta Lukasz. Ha odaérünk a Brownsba. India Philip, a menedzser, és az annak idején a fényképeket megnéző másik nő társaságában várt rájuk a Browns Hotel recepciós pultjánál. Lukasz egy borítékból elővett egy fényképet és körbeadta. A kép aznap reggel készült digitális fényképezőgéppel, és alig fél órája nyomtatták ki. Ismerik ezt a férfit? Del megpróbált oldalazva olyan pozícióba jutni, ahonnan látta a fényképet, de Lukasz vidáman elállta az útját. Ő az, mondta India. A másik nő is bolintott, és Philip, aki még egy fényképet is képes volt arrogánsan nézni, így szólt.
Igen, láttam ezt az embert.
Ismerhette Derek Dealt?
Valószínűleg igen, mondta Philip. Ha jól emlékszem, egyszer láttam, ahogy hárman beszélgetnek.
Egyszer biztosan.
Szóval valószínű.
De sokat volt itt, mondta India. Del felvette a fényképet, megnézte és így szólt.
Ahogy az elejétől mondom, Lukasz, Spooner az.
E maga viccel, szólalt meg Rosemary Rue. A főnök asszony annyira hátradőlt az íróasztala mögötti széken, amennyire csak tudott, és a kezét a szem elé rakta, mintha megpróbálná a lehető legtávolabb tartani magától a hallottakat. Már kezdtük biztosra venni, hogy Rodriguez az.
De őt meggyilkolták, mondta Lukasz. Fél éjszaka ezen gondolkodtam. És emlékszik, amikor úgy döntöttünk, hogy ha Angela Harris pontosan meg tudja jósolni az Olson családot ért gyilkosságokat, akkor komolyan odafigyelünk?
Emlékszem.
Így aztán fél éjszaka ezen gondolkodtam. A végén két dologra jutottam. Először is, hogy meg fogom találni az utat, amin át a gyilkos elhagyta Rodriguez irodájának épületét. Másodszor pedig, hogy a Browns Hotelben fel fogják ismerni Spoonert. És van még egy harmadik jóslatom is. Tudjuk, hogy nagyjából csak a parti vendégeinek a feléhez jutottunk el. Frank emberei minden vendégnek megmutatták Spooner képét. Több mint valószínű, hogy ő is ott volt.
Ó, anyám, vezesse le nekem az elejétől, mondta Rosemary.
Lukasz pontokba szedte a mondani valóját. Van egy emberünk, aki a detroiti szegény negyedekből érkezett mindenféle iskolázottság nélkül, és aki két évvel az érkezése után alapít egy céget Miami-ban, amin keresztül teljesen legálisan lakásokat vásárol, amikkel a drogon keresett pénzét mossa tisztára. Ez több mint finom megoldás a részéről. Ha pedig ez igaz, akkor honnan vehette az ötletet? Csak nem egy bankár súgta meg neki? És mi juthat ebből a bankárnak? Drogot, pénzt és nőket. Na és mi jut Rodrigueznek? Hitel, amivel tisztára moshatja a drogon keresett pénzt, és legális jövő. Okos hapsi volt, még ha nem is járt iskolába. Mi történt a bulin? Ki tudja. De Spooner megölte Sandy Lansinget, talán akaratlanul. Ellie tanúja volt a gyilkosságnak, így aztán őt is meg kellett ölni. Azután felszívódik, talán a nyitott ablakon keresztül nem tudni. Minden esetre a vendéglistánkra nem kerül fel a neve. Nem tartozik abba a társaságba, csupán Lansing fiúja, és egy csomóan még Lansinget sem ismerik.
Egy pillanat, szólt közbe Rosemary. Azért ebben van egy jókora ugrás. Minden a helyén van, de van egy nagy ugrás.
Hadd fejezzem be, válaszolt Lucas. Kiderítjük, hogy Rodriguez ott volt a bulin, mert Spoonerrel ellentétben róla köztudott, hogy egyedül él és gazdag, így valamennyire odafigyel rá a társaság. Amikor Al Bala Rodriguezhez köti Lansinget, feltételezzük, hogy ő a gyilkos, mivel ő a dealer alkalmazója. Aztán feltételezzük, hogy Derek Deal tudott a kettejük közötti kapcsolatról, mert tudjuk, hogy Rodriguez volt Lansing főnöke. Felállítjuk a hipotézist, amely szerint Deal elment Rodriguezhez és megpróbálta megzsarolni, amiért Rodriguez rövid úton megszabadult tőle. De amikor elvittem Rodriguez fényképét a Browns Hotelbe, senki sem ismerte fel. És ez alapján azt gondolom, hogy Deal nem tudta, ki a főnök. Azt viszont biztosan tudta, hogy ki volt Lansing fiúja. És ezt ma meg is erősítettük a szállodában Spooner fényképe segítségével. Ebből az következik, hogy Deal Spoonerhöz ment, és nem Rodriguezhez, amikor megölték. A buli résztvevői közül két ember tudott volna Spoonerre mutatni. Az egyik Lansing, aki halott, a másik pedig Rodriguez, aki nem mondhatta el, hogy ott volt Spooner, mert akkor az egész drog épületet ledönti. Így aztán beszélek Spoonerrel, és megpróbálom megfélemlíteni azzal, hogy elmondom neki, Rodriguez nyakán vagyunk, és nem sokára le fogjuk tartóztatni. Spooner rájön, hogy ha tényleg elkapjuk Rodriguez tökeit, abban az ő nyaka is kitörik, mert Rodriguez, amíg tud, addig megvédi, de a gyilkossági vádat nem fogja elvinni helyette. Spooner tudja, hogy előbb vagy utóbb Rodriguez köpni fog, és a legkisebb dolog, ami ki fog terülni, hogy ő, Spooner ott volt a bulin, és volt valami köze Lansinghez. Szex, vagy anyag, vagy nem tudom. Ezzel Spooner ugyanolyan jó gyanúsítottá válna, mint Rodriguez. Viszont, ha Rodriguez az első számú gyanúsított öngyilkos lesz, Spooner tudja, hogy Rodriguez minden lépését figyeljük, és valószínűleg azt is gyanítja, hogy a telefonjait is lehallgatjuk. Ezért elmegy Rodriguez lakására, és becsúsztat egy üzenetet az ajtó alatt, valószínűleg aláírás nélkül. Az üzenet valahogy így szól, jönnek érted, törölj le mindent a számítógépedről, égesd el ezt az üzenetet. A hamut megtaláltuk Rodriguez mosogatójában, mondta Del, pedig le is húzhatta volna a vécén. A papírra mindig az égetés a legjobb, mondta Lucas, és folytatta. Szóval Spooner figyeli Rodriguezt, amíg az el nem indul haza, majd elbújik az épületben egy olyan helyre, ahonnan rálát a föld alatti parkolóból vezető bejáratra. Rodriguez megkapja az üzenetet, és arra gondol, hogy a francba, ha lefoglalják a számítógépemet, végleg cseszhetem. Ezért szalad a Comp USA-be, hogy vegyen néhány cip lemezt, amire felírja a fontosabb dolgokat a gépe merev lemezéről, mielőtt leformatálná az egészet. Spooner tudja, hogy figyeljük Rodriguezt, ezért nem vághatja egyszerűen kupán, hogy aztán kisétáljon a főbejáraton vagy a parkolón át, ami logikus útvonal, különösen, ha siet az ember. Észrevétlenül kell kisúrania. És erre ott van a rakodó ajtók melletti szervizajtó.
Vajon honnan tudott róla?
Kérdezte Del. Ki tudja? Talán Rodriguez beszélt róla, de az is lehet, hogy egy nappal korábban körbejárta az épületet. Minden esetre, ha Rodriguezt meggyilkolták, akkor a gyilkos úgy surrant ki, mint aki számít rá, és tudja, hogy Rodriguezt megfigyelés alatt tartjuk. És hogyan ölte meg? Kérdezte Rosemary. Fejbevágta valami kemény, nehéz és lapos dologgal. Nem baseball ütővel, mert a seb nem olyan. Talán egy deszkával.
Au! De biztos telement a keze szálkával, mondta Del.
Aztán felhúzta a második emeletre, és fejjel előre ledobta. Rodriguez az arcán landol, és vége, mondta Lucas.
Mondok én valamit, mondta Rosemary. Emlékeznek, amikor egy időre divat volt leugrálni az egyik toronyházról? Nagyon ritkán estek az öngyilkosok fejre. Általában csak elengedték magukat, és általában lapossal landoltak. Ha Rodriguez fejre esett, akkor készakarva fejest kellett volna ugrania. Ez pedig nem nagyon stimmelne nekem. Még ha meg is akar valaki halni, az identitását akkor is meg akarja őrizni, és védi az arcát.
Erre nem gondoltam, de
Igaza van, Rosemary, mondta Lucas. Csendben emésztették az elhangzottakat. Rosemary előre hátra dülöngélt a székével, majd feltett egy kérdést. És mi van a folytatással?
Ezt tudjuk, hogy nem fogjuk tudni elkapni, ha erre gondol, válaszolt Del.
Lucas bólintott. A nyilvánosság számára is sugalltuk, hogy szerintünk két gyilkos tevékenykedik. Az egyik megölte Lansinget és Elit, a másik pedig neki ezeket a gyilkosságokat próbálja megbosszulni. Így aztán Rodriguez gyilkos a logikusan a másik bosszúálló gyilkos lesz, főleg mert Rodrigueznek kiszivárgott a neve. Csak mi tudjuk, hogy nem erről van szó, mert a másik gyilkost figyeltük, és alibije van a város ellenkező végéből. Ráadásul a kettes számú gyilkos, még ha nem is Olsonról van szó, de biztosan nem csalogathatta volna vissza Rodriguezt az irodába késő este, és nem tudhatott róla, hogy Rodriguezt a nap 24 órájában figyeli a rendőrség. De mindez nagyjából semmit sem számít egy esküdszék előtt.
Ráadásul már így is nagyjából Rodriguezre kentük Eli és Lansing meggyilkolását, és már részletek is napvilágot láttak. Még az öngyilkosság sztori is a helyén van. Most már nem hátrálhatunk ki a dologból, mondta Del.
Ha meggondolnánk magunkat és letartóztatnánk Spoonert, a védelem az egészet Rodriguezre bizonyítaná, és megnyerni a pert, mondta Rosemary. Kétharmadrészt meggyőztek, hogy tényleg Spooner az, de egy bírónál ez még mindig 80% Rodriguez volna. Spooner ellen semmi más nem szól, csak Lucas Davenport elég hosszú következtetési lánca, ami nagy részt feltevéseken alapul.
Ez nem teljesen igaz, válaszolta Lucas. Lansinget és Dale-t is rá tudjuk bizonyítani. Dale-t nem lehet Rodriguezre kenni. Ha találunk tanút, hogy ott volt a bulin...
Gyenge volna, de talán kitartana, ha Rodriguez nem lenne ott, mint pótjelölt, mondta Rosemary. Az még fel sem merült, hogy mi volt az indító oka Lansing megölésére. Rodriguez esetében lehetett sugalni, hogy valami drogkereskedelmi vita tört ki viszont eladó és kiskereskedő között. 10 másodpercnyi hallgatás következett, amelyet ismét Rosemary tört meg. Mit mondok Olsonnak? 15 perc múlva idejön. Előadhatom neki a hivatalos verdiktet, amely szerint Rodriguez volt a bűnös, és meg vagyunk könnyebbülve, hogy Eli gyilkosa halott? Mi legyen?
Ablatyoljon neki valamit, mondta Lucas. Mondja neki, hogy van némi bizonyíték arra nézve, hogy Rodriguez volt a tettes, de még vizsgálunk egy sor másik lehetőséget.
Valami végső szót akar majd, mondta Rosemary.
Most nem kapja meg, mondta Lucas. Mondja meg neki, hogy még nincs vége. Úgysem érdemlik meg, motyogta Del.
Lucas megkérte Delt, hogy egyeztessen a gyilkossági rendőrökkel, akik Spooner képét mutogatták az ismert buli vendégeknek.
Rám most vár egy kis papírmunka, mondta. És ha megvagy a gyilkosságiakkal, benézhetnél Marcyhoz. Mondd meg neki, hogy én is nem sokára ott leszek.
Amikor Del elment, Lucas bement az irodájába, magára zárta az ajtót, megnézte az óráját, hátradőlt a székében és lehúnyta a szemét. 10 perc múlva nyitotta ki. Ideje megmozdulni. Felállt és visszament Rosemary irodájához és belesett. A főnök asszony ajtaja csukva volt. Belépett és megkérdezte a titkárnőt.
Itt van az Olsonék féle társaság?
Aha, elég szomorú banda. Lucas kihátrált az irodából, elment a kabátjáért, a karjára vette és a folyosó végén helyezkedett el, honnan ráláthatott a főnök asszony irodájának az ajtajára, de egyben akár várakozhatott is valakire a főbejáratnál. Az utcán sorban álltak a média buszai. Egy szögletes állú, ballonkabátos riporter a városháza háttere előtt beszélt a kamerába. Újabb percek Eli emlékének. Egy Hempstead nevű zsaru sétált arra, Lucasra nézett és így szólt.
Ismered azt, hogy a faszinak irdattan fejfájása van?
Ó, Jézusom!
A faszi elmegy az orvoshoz, hogy doktor úr, iszonyúan fáj a fejem. Olyan érzés, mintha valaki szöget verne a homlokomba, satúval szorítaná össze a halántékomat, vagy bakancsal taposna a pucér agyvelőmön. A munkahelyi feszültség az oka. Most nem hagyhatom ott az állásomat, de doktor úr, ha nem gyógyít meg, én esküszöm, meghalok.
Erre az orvos azt mondja.
Mázlia van, mert tudok egy hatékony ellenszert. Egy időben én is túl sokat dolgoztam, és nálam is pontosan ilyen fejfájás jelentkezett. Aztán egyik este éppen orálisan izgattam a feleségemet, aki a combjaival nagyon erősen szorította a fejemet.
Valószínűleg ez a nyomás segíthetett, mert másnap sokat enyhült a fejfájásom, így aztán minden éjszaka elvégeztem ezt a kúrát. 2 hét múlva a fejfájást, mintha elfújták volna. Erre a faszi így válaszol. Doktor úr, én annyira rosszul vagyok, hogy mindenre hajlandó vagyok. Erre az orvos. Nos, hát akkor próbálja ki, és 2 hét múlva jöjjön vissza. A faszi el, és 2 hét múlva visszajön. Laza, nyugodt, vidám és kiegyensúlyozott, így szól. Doktor úr, köszönöm szépen a jó tanácsot, a módszer csodát tett. Elmúlt a fejfájásom. Kitűnően érzem magam, de biztos, hogy tényleg a nyomás miatt van. Mellesleg, doktor úr, gratulálok, gyönyörű háza van. Sejtettem, hogy ez lesz a vége, mondta Lukasz mosolytalanul. Sejtetted ám a kutya fülét, majd meghalsz a röhögéstől, mondta Hempstead. Mondtam már, hogy vannak illemtan óráink? Minden szombaton. A picsába az illemtannal, morogta Hempstead. Senkinek sincs már humorérzéke ezen a kurva yardon. A folyosó túlsó végén Olson lépett ki a főnök asszony irodájából. Na, mennem kell, mondta Lukasz. Elsétált a bejárati ajtóhoz, és kinézett a médiumok kocsijaira, úgy maradt 20 másodpercig, majd visszafordult a főnök asszony irodájának irányába. Hallotta a felé közeledő lépteket, és szinte beleütközött Olsonba. Egy pillanatig eltartott, amíg magukhoz tértek. Elnézést, bocsánat, mondta Lukasz, aztán Olson szólalt meg. De Devenport főfelügyelő. Most jövünk a főnökétől. Tudtam, várta magukat. Nem tudtunk meg túl sokat, mondta Olson. A főnök asszony, nem akarom azt mondani, hogy kitérő volt, de sokkal kevesebbet mondott, mint amire számítottam. Ezzel a Rodriguezzel kapcsolatban.
Lukasz egy hosszú pillanatig csak nézett a férfira, és a Brandt Riverből érkezettek csoportjára. Beszélhetnénk egy pár szót 4 szem közt, szólalt meg végül. Olson bólintott. A Brandt Riveriekre nézett, és így szólt.
De bocsánat, 1 perc.
Aztán elindultak Lukasszal a bejárati ajtó irányába. A főnök? Tudott róla, hogy tegnap este ott voltam a prédikációján?
Sejtettem, hogy maga lehet az ott hátul, de nem voltam benne biztos, mondta Olson.
Le voltam nyűgözve. Én a kereszténységnek nem abból az ágából származom, mint maga. Római katolikus vagyok, de...
Hatott rám, amit mondott,
mondta Lukasz, kész akarva keresve a szavakat. Csak azt akarom mondani, hogy tudom, hogy maga jó ember. Tegnap este kiderült. Nem tudnék hazudni magának. A főnök asszony sem hazudott, de a teljes igazat megvalva, itt a rendőrségen úgy gondoljuk, hogy Rodriguez ártatlan volt. Szerintünk őt magát is megölték.
Micsoda?
Olson nem jutott szóhoz, de a hangját lehalkítva tartotta.
Akkor ki?
Egy William Spooner nevű bankár. Alapjában véve ő alapozta meg Rodriguez jövőjét, és ő dolgozta ki a módszert, amivel a pénzt mosták. Viszonya volt Sandy Lansinggel.
És akkor maguk miért nem?
Mindent felhasználunk ellene, amit csak lehet, de az igazat megvalva... De ezt kérem, tényleg ne mondja el senkinek. Nagyon nehéz lesz rábizonyítani bármit is. A 2 korona tanú ellene Sandy Lansing és Rodriguez lenne, de mindketten halottak. És még ha le is tartóztatnánk egy védőügyvéd, könnyedén Rodriguezre bizonyítaná gyilkosságokat a tárgyaláson, aki ráadásul sokkal valószínűbbnek tűnő tettes. Még akkor is, ha nem ő tette.
Azt akarja mondani, hogy Spoonert nem lehet megbüntetni? Kérdezte Olson.
Igazán nem tudom megmondani, hogy mi fog történni, válaszolt Lukasz.
Nem tudok mit mondani, mondta Olson. Talán beszélnem kellene Rue asszonnyal újra.
Azzal csak további problémákat okozna neki. Amúgy is minden követ megmozgat ebben a nagy nyilvánosságban. Rue asszony azt szeretné, ha a hírek még egy pár napig Rodriguezre koncentrálnának, hiszen neki már úgyis mindegy, mi pedig nyugodtan gyűjthetnénk az információt Spooner ellen.
De hát ez... nem tudom.
Elmondom, hogy mit tehet, mondta Lukasz, miközben megpróbált őszintének látszani. Imádkozhat értünk. Azután, amit tegnap este láttam, hiszek benne, hogy segíthet. Olson ránézett. Látszott rajta, hogy megpróbálja felmérni, majd így szólt.
Rendben.
Lukasz elbúcsúzott, megrázta Olson kezét, és elindult az irodája felé a folyosón. Érezte, hogy a képmutatás sötét, szőrös csápjai markolásszák a lelkét. Mindent az igazságért, gondolta. Vagy a győzelemért. Talán. Lucas addig várt az irodájában, amíg úgy gondolta, hogy Olson biztosan eltűnt az épületből, majd lesétált a gyilkossági osztályra Lesteröz. Rá kéne állítani pár embert William Spoonerre, mondta. Inkább védeni, mint figyelni.
Miért mi van? Kérdezte Lester.
Most ejtettem el Spooner nevét Olsonnak. Nem mondtam Rosemarynek, így ő egy kicsit védve lesz. De ha Olson beszáll a kocsiába, és mi túlságosan messziről követjük, még elkapja Spoonert, mielőtt utolérnénk.
Én már semmit sem értek, mondta Lester a fejét rázva.
Jael és Catherine Kinsleyvel is erre készülöttünk, Charlie-nak használtuk őket, és ők még bűnösek sem voltak.
Igen, de ők valamilyen szinten önként jelentkeztek, mondta Lester.
Nem volt más választásuk, Frank. Kiszivárgott a nevük, és teli lett velük minden tévé meg újság. Ha senki nem tudott volna róluk, biztos, hogy nem jelentkeznek önként.
Igen, ez igaz.
Néha csak úgy húzom a számot. Ráállítasz pár embert?
Persze, mindjárt.
Még valami? Ha nem baj, mondta Lucas. Beszéltem Spoonerrel, hogy jöjjön be ma az ügyvédje társaságában, de már nem akarom. Megmondanád neki, hogy így Rodriguez halálával átértékeljük a nyomozást, és lehet, hogy be sem kell jönnie?
Persze, felhívom.
Megtenném én is, de nem akarok beszélni vele, mondta Lucas. Egyelőre nem jó, ha hazudunk neki. Miután eljött a gyilkossági osztályról, Lucas átsétált a kórházba. Del éppen akkor indult, amikor ő megérkezett.
Visszavitték az intenzívre, mondta egy kicsit rémülten. Elég durva tüdőgyulladása van.
Tud beszélni? Kérdezte Lucas.
Alszik. Azt mondják, hogy kontroll alatt tartják, de sokkal rosszabbul néz ki, mint tegnap ilyenkor.
Ó, a francba. Hadd nézzem meg. Del visszakísérte. Egy nővér bevezette őket a korterembe, de Marcy mélyen aludt, ahogy Del mondta. Miután kijöttek, Lucas ment elől vedőrirodája felé. Senki sem volt bent.
Kitől lehet itt megtudni bármit is? A Black 10 perce ment el enni valamit. Azt mondta, hogy az orvosok még mindig optimisták.
És ő mit gondol?
Ő nem orvos, válaszolta Del.
Tudom, de mit gondol?
Úgy érzi, hogy elég nagy a baj, mondta Del.
Visszamentek az intenzív elé, és az üvegen át nézték az alvótársukat. Aztán visszamentek a városházára. Lucas ajtaján egy keres meg azonnal cédula volt Loringtól. Lucas és Del együtt mentek le a gyilkosságiakhoz. Loring épp egy halvány szőke tetőtől talpig feketébe öltözött férfi vallomását vette fel. Egy másik korban a férfi könnyen elment volna temetkezési vállalkozónak.
Mi a helyzet? Kérdezte Lucas.
Íme, mondta Loring. Az úr John Dukeljén. Ott volt Silence Hanson partiján. A fénykép alapján felismerte William Spoonert, vallomásba adta, hogy Spooner ott volt a bulin.
Ó, ez nagyszerű, mondta Lucas.
Szinte teljesen biztos vagyok benne, mondta Dukeljén. Ő éppen akkor ment el, amikor mi visszajöttünk. Láttam, ahogy jön elfelé a kerti járdán. Szili imádja ezeket a halványi világító testeket, így nem láttam kristály tisztán, de még meg is mutattam a barátomnak. De még azelőtt kiért a járdához, hogy mi odaértünk volna, és aztán az ellenkező irányba indult el.
Miért mutatta meg a barátjának? Volt rajta valami furcsa? Kérdezte Lucas.
Azt hittem meleg, mondta Dukeljén.
Dukeljén úr és a barátja mások, szólt közbe Loring. És mégis miért gondolta, hogy meleg?
Volt nála egy táska. Ez nagyon szokatlan a heteró férfiaknál, de valahogy tudat alatt ez egy jel.
Lucas Loringra nézett. Néha, mintha pislák volna benned némi intelligencia, mondta.
Egyszerűen csak féltékeny vagy, válaszolt Loring.
Mi van? Kérdezte Del.
Nem találtuk meg Sandy Lansing táskáját, mondta Loring.
Ha megtaláltuk volna, valószínűleg rájöttünk volna, hogy díler.
Lucas Dukeljénre nézett. Maga szerint a barátja felismerné Spoonert?
Nem tudtam elérni. Terepen dolgozik mérnök, de megmutattam neki az illetőt. erre biztosan emlékezni fog, meg a táskájára, mert annyira nem divatos. Az arcra nem biztos.
Hol dolgozik pontosan a barátja? Kérdezte Lucas.
Rochesterben. Ma este jön vissza,
mondta Dukeljin. Lester jött be, miközben beszélgettek, és így szólt. Szóval Loring elmondta.
Aha.
Ez más hülyeség, Lucas. Mindenkinek sokkal egyszerűbb volna, ha Rodriguez lenne. Zárjuk le, aztán kész.
Nem tehetjük.
Há, igen, tudom, mondta Lester. Most beszéltem Rosemaryvel, és azt mondta, hogy ez a Spooner a harmadik elméleted. Rosemary igazi hívő. Szóval négy emberem van egész éjszaka Spoonerön, és Olsont is követjük. Valaminek most már hamarosan történnie kell. Lassan kezd túl sok lenni a nyomás. Ha bármi van, hívjatok. Vedőr telefonált.
Ha jól tudom, meglátogattad Marcy Sherylt és kerestél.
Igen, aggódunk, mondta Lucas.
Beszéltem az orvosaival, és azt mondták, hogy nem lesz semmi baj. Időben észrevették a tüdőgyulladást, és befektették Marcyt az intenzívre, hogy semmi se kerülje el a figyelmüket.
Tom Black valószínűleg ott van valahol. Meg tudnád ezt mondani neki is? Nagyon be van tojva, mondta Lucas.
Persze, mindjárt lemegyek.
És szeretnék találkozni veled. Beszélnünk kéne, mondta Lucas. Csak annyi minden...
Hallottam erről a Rodriguezről. Ez nem azt jelenti, hogy megoldódott az ügy?
Nem igazán. Majd elmondom. Ebédelhetnénk együtt holnap?
Persze. Bár lehet, hogy egy kicsit későn érek rá. Két műtétem van holnap, a második 10-kor kezdődik.
Semmi baj, majd megpróbálok odajutni. Hívjál fel, ha kész vagy. Bekapcsolva hagyom a mobilomat. A nap végén Lucas még egyszer beugrott Marcyhoz. Semmi újság. Visszament a kocsijához, és elindult Dale-nek Jal Corbo műterme felé. A lány korongozott. Két új rendőr állt a műteremben, és figyelték, ahogy Jal dolgozik. Amikor Lucas besétált, Jal felnézett, és így szólt.
Vacsora idő?
Hát, ha már így rádumáltál, válaszolt Lucas. Az egyik zsaru szólalt meg. Ez a legfurcsább dolog, amit életemben láttam. Főnök, látnia kéne, ahogy gyurmázik ezen a korongon. Enyhén szólva, kiakasztó.
Érdekes, mondta Jal.
Ha tényleg érdekelne a dolog, szólalt meg a zsaru. Hol vehetnék órákat?
Nagyjából 150 helyen, válaszolta Jal. Az ország egyik keramikus központjában élünk.
Annyira piszkosul klassz, mondta a zsaru.
A társa felhúzta az egyik szemöldökét és megrázta a fejét.
Sarazás!
Jal ránézett és így szólt. A sarazás szórakoztató is tud lenni. És a nyelve hegyével megnyalta a felső ajkát.
Oké, na gyerünk, készen állok, mondta a zsaru.
Jal felnevetett és így szólt Lucashoz. 10 perc és készen vagyok. A Ford Park sétányon ettek egy gyors étteremben pár ház tömnyire Lucas házától.
Elmehetnénk moziba, mondta Lucas.
Miért nem sétálunk inkább? Menjünk el egy darabig a folyó mentén.
Hideg van.
De jó lesne. Ott ülök abban a házban egész nap, nem bírom már soká, mondta Jal. Még néhány nap és lelépek New Yorkba, aztán keressen meg, ha tud.
Lucasnál hagyták a Porsche-t, és egy mérföldet sétáltak felfelé a River úton, és közben a napjukról beszélgettek.
Lucas elmondta a lánynak a Rodriguezzel kapcsolatos kételjeit, és a lehetőséget, hogy van még egy gyanúsított.
Jal elmesélte, hogy miről beszélgettek a zsarukkal, miközben egész nap korongozott, és hogy az egyiküket tényleg érdekli a kerámia. Vagy a feneked, mondta Lucas.
Meg tudom mondani a különbséget. Észre lehet venni, ahogy valakinek felvidul az arca, amikor meglátja, ahogy az agyaggal dolgoznak, mondta Jal. Tényleg klassznak találta. Le volt nyűgözve.
Hát, talán megtanulja.
Te nem vagy fazekas típus, mondta a lány.
Nem, de bírom a fazekasokat.
Hát, azt egyértelműen bebizonyítottad.
Nem arra gondoltam, mondta Lucas kicsit türelmetlenül. Szeretem az embereket, akik képesek csinálni dolgokat. Az iparosokat, a jó ácsokat, kőműveseket, a jó újságírókat, a jó zsarukat. Mindben ugyanaz a jó.
Elsétáltak Kretinig, majd visszafordultak Dale-nek Lucas háza felé. Elég hülye utcanév, mondta a lány.
Egy püspökről kapta, válaszolta Lucas. Van egy barátom, aki Illinoisba járt iskolába, egy normál nevű kisvárosba. Van egy másik haverom, aki meg a Kretin nevű középsuliban végzett Saint Paulban. Minden álmuk, hogy egyszer együtt logjanak valahol egy normál meg egy kretin feliratú pólóban. Nagyjából egy másodpercig lenne vicces, felelte Jael. Aztán idegesítene. Amikor visszaértek a házba, és Lucas becsukta mögöttük az ajtót, Jael megszólalt. A hideg után most melegem lett idebent. Kérsz egy sört? Kivettem egy filmet a minap. Nem is rossz, csak egy kicsit nyálas. Oké. Okay. Lucas kiment a konyhába a két sörért. Amikor visszaért, Jael már a lemezt ejtette be a DVD lejátszóba. Lucas a távkapcsolóval bekapcsolta a tévét, átadta az egyik sört Jaelnek, és lezöttyent a díványra. Elkezdődött a film, és Jael ivott egy kortyot a söréből, majd lerakta az üveget a dohányzó asztalra, és lehámozta magáról a pulóverét. Az alatt egy kockás ing, ami alatt csupán egy melltartó volt rajta. Ezeket egymás után ledobta a padlóra, majd kibújt a farmerjából és a bugyjából is, és felvette a sört. Mi volna, ha szeretkeznénk, miközben a filmet nézzük, szólt. Benne vagyok, mondta Lucas kezében a távkapcsolóval. De csak ha arrébb mész egy kicsit, mert eltakarod a tévét. El akarom takarni a tévét, válaszolt Jael. Ráült Lucas egyik lábára, és elkezdte kibontani a nadrág szíját. Teljes egészében eltakarom.